Az Ószövetségből olvasunk a Krónikák második könyvének egyik fejezetét, a 10. fejezetet. Ülve hallgassuk meg Isten igéjét, egy hosszú fejezet, 19 versből áll, figyelmesen hallgassuk. Roboám elment Sikembe, mert Sikembe ment egész Izrael, hogy királlyá tegye őt. Meghalott ezt Jeroboám, Nébát fia is, aki Egyiptomban volt, mert oda menekült Salamon király elől. De visszatért Jeroboám Egyiptomból, mivel értekültek és hazahívták. Jeroboám egész Izraellel együtt eljött, és így beszélt Roboámhoz. Apád súlyos igát rakott ránk, te azért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton és nehéz igán, melyet apád ránk rakott, akkor szolgálunk neked. Ő így felelt nekik. 3 nap múlva térjetek vissza hozzám. A nép elment. Ekkor Roboám király tanácskozott a vénekkel, akik apja Salamon szolgálatában álltak, amíg élt, és ezt kérdezte tőlük. Mit tanácsoltok, milyen választ adjak ennek a népnek? Azok így szóltak hozzá. Ha jó leszel ehhez a néphez, kegyesen fogadod őket, és jóságosan beszélsz velük, akkor mindig szolgáid lesznek. De ő nem fogadta meg a vének tanácsát, melyet tanácsoltak neki, hanem tanácskozott az ifjakkal is, akik vele együtt nőttek fel, és az ő szolgálatára álltak. Ezt kérdezte tőlük, mit tanácsoltok? Milyen választ adjunk ennek a népnek, mely így szólt hozzám, tedd könnyebbé az igát, melyet apád ránk rakott. Az ifjak, akik vele együtt nőttek fel, így szóltak hozzá. Ezt mond a népnek, apád megnehezítette igánkat, te azért könnyíts rajtunk, de te ezt mondd nekik, az én kis ujjam is vastagabb apám derekánál. Ha tehát apám nehéz igával terhelt meg benneteket, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én meg majd szeges korbáccsal. 3. napra elment Jeroboám és az egész nép Roboámhoz, ahogyan meghagyta a király, hogy térjenek vissza hozzá 3. napra. De a király keményen válaszolt nekik. Nem fogadta meg Roboám királya vének tanácsát, hanem az ifjak tanácsa szerint így szólt hozzájuk. Apám nehézítette igátokat, én még nehezebbé teszem. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én meg majd szeges korbáccsal. Nem hallgatott a király a népre, mert Isten rendelte így, hogy beteljesítse igéjét az Úr, melyet a silói Ahija által mondott Jeroboámnak, Nébát fiának. Mivel a király nem hallgatott rájuk, ezért ilyen választ adott az egész Izrael népe a királynak. Mi közünk nekünk Dávidhoz, nincs közösségünk Isai fiával. Térj sátraidba, Izrael, törődj Dávid a magad házával. Hazament tehát egész Izrael, Roboám pedig Izrael fiai közül csak azoknak maradt a királya, akik Júda városaiban laktak. Roboám király ugyan kiküldte hadórámot, a kényszermunkák felügyelőjét, de Izrael fiai megkövezték és meghalt. Ekkor Roboám király gyorsan harci kocsijára szállt, és Jeruzsálembe menekült. Izrael tehát elpártolt Dávid házától. Így van ez még ma is. Hát első elolvasásra is azt hiszem mindannyian érezzük, hogy egy olyan történet ez, aminek a vége szomorú, azt lehet mondani, hogy tragikus, egy ország ketté szakad, egy nép ketté válik. Ettől tragikusabbat talán lehet elképzelni, de ez is épp elég. És akkor azt hiszem, hogy az jut az eszünkbe a másodikként, hogy mi ne járjunk így, a mi életünkben ne legyen ilyen szakadás, ne legyen ilyen eltávolodás, se a családunkban, kicsiben, se nagyobban a országunkban, a társadalmunkban sem, hanem az egészségesen gondolkozó ember meg akarja őrizni a családja, gyülekezete, és minden közössége, ahová tartozik, annak az egységét, békességét, nem minden áron, mert nem minden áron lehet, vagy kell, de azért amíg lehet, azt hiszem így gondolkodunk helyesen, ha ezt akarjuk, hogy egybe maradjon, együtt legyünk, egymást segítsük, ne forduljunk egymás ellen. De ez az új király ezt nem jól csinálta. Most ezt fogjuk megvizsgálni, hogy vajon hogyan tudjuk elkerülni azokat a hibákat, amiben ez a fiatal király beleesett, és ezzel egy végzetes sorscsapást, egy végzetes isteni ítéletet vont magára is népére. Hát nézzük meg, mi ugyan nem vagyunk királyok, de nekünk is sokszor fontos dolgokban kell jól döntenünk, vagy jól döntést hoznunk, nem mindegy, hogy kire hallgatunk. Királyválasztásra kerül sor, Salamon meghal, a bölcs, gazdag, istenfélő királya Izraelnek, és királyválasztás következik emiatt, de nem csak az ő fia, Roboám van ott a királyválasztás idején, hanem megjelenik Jeroboám is, akiről azt olvassuk, hogy Egyiptomból jön vissza, mert oda menekült el Salamon király elől, amiből azt érthetjük meg, hogy a királysága párról fiúra szállt, Salamon királyra, az ő fiára, Jeroboámra szállt, és ezért Salamon mindent meg is tett, hogy ne tudja a trónt valaki más elvenni tőle. Ez nem csak Izrael történetében, hanem például a mi történetünkben, a mi országunk, népünk történelmében is benne van, hogy a király választás, vagy választások nálunk sem mentek mindig egyszerűen, hanem mindig, aki úgy gondolta, hogy érdemes a királyságra, az megpróbálta vetétársait ellehetetleníteni, megölni. Ez így volt ugye a mi honfoglalás utáni történetünkben is, az első királyválasztás kor is. Azokat a törzseket, akik nem akarták elfogadni, vagy nem úgy akarták elfogadni az első magyar király megkoronázását, az ellen ugye ellene fordult az egyik fele az országnak, még külföldi segítséget is kért, hogy az kerüljön a trónra, akit akartak. Tehát itt egy hibát már is felfedezünk Salamon viselkedésében, hogy fiát részesített előnyben, ez is a mi életünkre alkalmazható, ne legyünk elfogultak, ne legyünk részrehajlók, ne tegyünk különbséget gyermek és gyermek között, igyekezzünk igazságosan, méltányosan, egyformán viselkedni utódainkkal, gyermekeinkkel, unokáinkkal, keresztgyermekeinkkel. De Roboám hazatér, és vele együtt nép jön, aki akarja, hogy forduljanak a királyhoz. Nem kívánják a királyságot, csak szeretnének előterjeszteni egy kérést, mégpedig azt a kérést, hogy Salamon súlyos igát, adókat rakott a népre, amiatt, hogy azt az udvartartást tudja finanszírozni, ma így mondjuk modernül, tudja fizetni, amit hát vezetett, ez is ismerős a mi történelmünkből is, ugye Mátyás királyról tudjuk, hogy a reneszánsz művészeteknek és gazdagságnak él, de ehhez szüksége volt arra, hogy rendkívüli adókat vessen ki, amiből ezt fizette, hogy egy olyan udvara, királyi palotája és egy olyan udvartartása legyen. Mi sem, a mi népünk sem fogadta ezt olyan egyszerűen, könnyen, csak így szoktunk emlékezni Mátyás, hogy ő volt a salamoni magyar király, az igazságos, a bölcs, de nem tudta volna megtenni, hogyha emberek százezrei nem fizetik azt, amit ő meg akart és meg is valósított. Tehát nem akarja a Roboám a királyságot, hanem csak a néppel, a nép nevében, a nép érdekeit képviselve azt kéri, hogy könnyebbítsen a súlyos szolgálaton és a nehéz igán. Itt arról beszélhetünk, ha a mi életünkre akarjuk vonatkoztatni ezt a királyválasztási történetet, hogy vajon mi nem rakunk-e súlyos terhet másokra, vagy csak terhet? Vajon nem terheljük-e azt, amit nekünk kellene viselni másokra? Napokban idéztem föl azt a kicsit vicces jelenetet, hogy egyszer a városba érkezett egy evangéliumi kórus, és egy másik egyházhoz jöttek, nem hozzánk, de éppen az a másik egyház akkor újította föl a épületét, és megkerestek engem abból a gyülekezetből, hogy nem-e engedném, hogy itt legyenek szálláson ezek az énekesek, amit aztán úgy emlékszem, hogy meg is engedtünk, mert itt voltak. Illetve szálláson nem itt voltak, de itt vacsorázott néhány közülük. De én akkor megkérdeztem úgy naívan, kicsit talán gyanakvóan, hogy hát miért pont nálunk akarjátok, hogy aludjanak? Hát nálatok is van egy épület. Azt mondta, hogy ez a vezető, aki idejött, hogy az azért nem lenne jó, mert hálózsákokban alszanak majd, és akkor esetleg összerugdossák a falat a cipőjükkel. Elgondolkoztam, hogy hát az ő falukat ne rugdossák össze, a miénket összerugdoshatják. Hogy úgy nem értettem ezt a gondolatmenetet, illetve értettem, de hát most csak azért jutott eszembe, hogy nem rakunk-e a magunk terhéből inkább másokra, és mi meg akarjuk kimélni a falunkat, hogy azon ne legyen lábnyom, de esetleg az nem zavar bennünket, a másik gyülekezetnek vannak lábnyomok a falán. Ezzel esetleg azt mondta, hogy a tietek úgysem olyan szép, mint a miénk most van felújítva, a tieteken meg nem látszik, megvan ott már elég lábnyom. Szóval nem jelentünk-e mi terhet, nem rakunk-e mi súlyos igát a környezetünkben élőkre. Egyszer mondta egy lelkész ige hirdetésében, hogy van egy család, ahol annyira rendszerető a házi asszony, hogy az sem tűri, hogy valakinek egy óra hosszáig a kardigánja oda legyen akasztva a szék karfára, hanem azt igényli, hogy ha valamit levesznek a családtagok, egyből rakják be a szekrénybe, összehajtva vagy válfára, még egy óráig sem lehet ott a széknek a karfáján, hát még ledobva. Ha tudná, hogy máshol az oknik és egyéb ruhadarabok sincsenek azonnal a helyükre rakva, pedig azt mondják, hogy az okninak egyből a szennyes kosár felé kell, hogy vezessen az útja, és nem más irányba. Vagy, tehát nem vagyunk-e ilyen értelme Salamonok, hogy a magunk terhét, amit nekünk kellene viselni, nekünk kellene megtenni, azt elengedjük, nem viseljük, hanem rátoljuk valaki másra. Vagy még egy példát mondok, ide írtam magamnak, Gyökösi Endre írja le egy igaz történetet az egyik novellás kötetében, hogy egyszer egy fiatal házaspár gyerekekkel valamilyen kényszer helyzetben oda költöztek az idős szülőkhöz. És a nagypapa, a nagymama, akik addig csak kettesben éltek, ugye ezt nem könnyen élték át, és a gyerekek összecserélték a fogasokat. Pedig nagypapának, nagymamának meg volt a külön fogasa, de valamelyik gyerek rárakta az ő ruhadarabját a nagypapa fogasára, aztán egyszer a nagypapa azon kiakadt, hogy így fogalmazok ilyen modernül, hogy valaki a vizes esőkabátot rátette az ő valamilyen száraz ruhadarabjára, ami ott volt a fogason, és hát nagy patáliát csapott, és dohogott magába, és nagymamával már ezt megbeszélték, hogy ez így tovább nem mehet, és akkor nagypapa mindenkinek ráírta a nevét, és odaragasztotta a fogas felé, hogy ott az a fogas az övé, oda kell akasztania, amilyen van, sehova máshova. És egyszer valamelyik unoka, ugye a gyerekek ezt jól látják, ezeket a helyzeteket, hogy hogyan lehet ezt orvosolni, kiírta egy táblára, hogy vigyázz, nagy feszültség, és kitette oda a fogasok fölé. És a nagypapa egyik reggel, amikor kijött, akkor meglátta ezt a táblát, akkor elnevette magát, és rájött arra, hogy ezt azért írták ki, ezt a táblát, hogy vigyázz, nagy feszültség, hogy ő egy ilyen kis ügyből egy ilyen nagy ügyet csinált, és attól kezdve a családba helyreállt a béke, és levették a táblát, meg levették a neveket, és mindenki akaszthatta oda, ahova akarta. Bizonyára utána már nagyobb rendet tartottak a gyerekek. Tehát kis dolgok ezek, valaki azt mondhatná, ezek kis dolgok, de kis dolgok miatt szoktunk haragudni. Van egy orosz kis dráma, illetve nem dráma, csak egy kis rövid történet, amiben a válófeles házaspár, az öreg házaspár elmennek, és kiderül, hogy azon veszekednek, hogy csak egy sószóró van, és hogy kisózza hamarabb meg a levest, és ezen válásra viszik a dolgot, míg a váló döntő bíró ad egy praktikus tanácsot, hogy mi lenne, hogyha két sószóró lenne. És attól kezdve helyreáll a családi béke, mert kettő van, és mindenki akkor sóz, amikor akar. Úgy látszik, még nem tudják, hogy sózni egészségtelen dolog. Mi már tudjuk, már most nekünk egy se kell, úgyhogy nem fogunk ezen veszekedni. De hogy akkor visszatérve a történethez, hogy vajon nem jelentünk-e terhet másoknak? Nem rakunk-e saját terhünkből sokat másokra? Nem vagyunk-e Salamonok? Van-e ilyen Jeroboámunk esetleg, ilyen vetétársunk, akit megterhelünk? De nézzük, hogy hogyan folytatódik, mivel terheli meg, illetve hogy mi a, ami a történet szomorú befejezéséhez vezet. Tanácskozik a király jelölt, Jeroboám, időt kér, aztán a nép véneit kérdezi meg, aki már az édesapjának, Salamonnak is tanácsadói voltak. Ők azt tanácsolják, hogy legyél hozzájuk kedves, és majd akkor kegyes, jó, és akkor teljesítik a te kérésedet. De az ifjú király nem csak, vagy király jelölt, nem csak a véneket hallgatja meg, hanem az ifjakat is, de akkor röviden álljunk itt meg a vének tanácsánál. Ma mit nevezünk mi? Mire értjük ezt, vagy mit értünk ezzel, hogy vének tanácsa? Van olyan egyház, ahol presbitereket választanak. Ez a szó azt jelenti, hogy vén, gyülekezeti vén. De persze ennek nem kell vénnek lenni, csak gyülekezetben egy olyan hívő embernek, aki tekintélyes, a gyülekezet számára is tekintélyt képvisel, azért, mert ismeri a Bibliát, és a lelkésznek minden dologban segítségére lehet. Van olyan gyülekezet, ahol nem választanak, nálunk sincs presbiter rendszer, presbiteri rendszer, de akkor nincs a mai gyülekezetekben bölcsesség? Van. Mert nem elsősorban a presbiterektől várhatjuk ezt, hanem ma a bölcsesség, a bölcsek, a vének, az a hitből és a Bibliából fakadó bölcsesség, amely mindannyiunknak része lehet. Mindannyiunk lehetünk bölcsek. Vannak itt most ugye fiatalok is közöttünk, hál' Istennek, majdnem mondhatni gyerekek, de inkább fiataloknak mondom őket, meg ne sértsem. Ők is lehetnek bölcsek. És bárki lehet bölcs, nem életkortól függ, tehát a vén nem azt jelenti, hogy öreg, hanem hogy bölcs. Amikor Amerikába átmentek a metodista prédikátorok, és ott is prédikáltak Angliából Amerikába, akkor, ha jól tudom, Asbury volt, az így hívták az akkori első prédikátort, aki Amerikába ment, akkor John Wesley 3 nap alatt felszentelte, első nap felvette a metodista gyülekezet tagjává, második nap lelkészé szentelte, harmadik nap meg püspökké. Mert ugye Anglia és Amerika között olyan nagy volt a távolság, hogy nem tudták azt megtenni, hogy várjanak időt, de Asbury egyébként ugyanúgy lóháton járt, mint Wesley, aki ki van téve a házfalra, aki olvasott még menet közben is. Asbury is több 10 000 mérföldet lovagolt Amerikába, hogy ott van hely lovagolni. És egyik nap tag lett, másik nap lelkész lett, harmadik nap püspök lett, és ő lett egész Amerikában akkor a metodista ébredésnek, a metodista mozgalomnak a vezetője, mert Wesley úgy ítélte, hogy nem kell tovább várni. De azért egy napot hagyott, hogy ne az legyen, hogy egy nap lett egyből valaki püspök, hanem egy nap, ez másnap, az harmadik nap az. Tehát nem attól függ, hogy milyen életkorúak vagyunk, hogy mennyire vagyunk bölcsek, mindenki lehet bölcs, akinek Biblia van a kezében, és legyen is a Biblia, és fogadjuk meg a Szentírás tanácsait, főleg, hogyha valami eldöntendő kérdés, vagy valami nehéz döntés előtt állunk, akkor mindenképpen fokozottan vegyük kezünkbe. Előfordul az sokszor, hogy akkor hirtelen nem tudunk, nem tudjuk megtalálni azt. Ezért jó, ha van Biblia ismeretünk. Az Úr Jézus egyszer azt mondja a tanítványoknak, hogy a Szentlélek majd eszetekbe juttatja mindezt, amit tanítottam nektek. Tehát ő is utal rá, hogy nem minden helyzetben van a kezünkben Biblia, és nem minden helyzetben vagyunk arra képesek, hogy átlapozzuk a Bibliát elejétől végéig. Ezért jó, ha ha rendszeresen tudásra teszünk szert, és amikor egy helyzet jön, amiben választ kell adnunk valakire, akkor azt tudjuk mondani, hogy ezt mondom neked, nem azért, mert én mondom, hanem mert Isten igéje ezt tanácsolja. Az is jó, hogyha megjegyezzük, hogy esetleg hol van megírva, leírva, hogy hiteles legyen, hogy nem mi találtuk ki, hanem keresd ki, és olvasd el, ezt tanácsolom neked. Jézus azt mondja egyszer, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Ezzel utal arra, hogy nincs a világon olyan nagy dolog, és nincs olyan nagy krízis, még a világ vége is eljöhet, és eljön majd, de az ő beszédei akkor sem lesznek érvénytelenek, amit Jézus a tanítványoknak tanított. Mikor erre gondoltam délelőtt, akkor azt gondoltam, hogy milyen nagy dolog, hogy bibliaolvasó emberek lehetünk. Az ég és a föld is elmúlhat. De mit olvasunk, tanulunk, meg valósítunk, az mindig mindent túlél. Mindennél erősebb és mindennél hatalmasabb. De ezt nem hitte el Jeroboám, hanem a fiatalokkal is tanácskozott, akik azt tanácsolták neki, amit felolvastam. Nagyon erős dolgok ezek, vagy kemény dolgok. Azt mondja, kis ujjam is vastag a papám derekánál. És ha jóstort fogott, én majd korbácsot fogok. Hát nagyon komoly dolgok ezek, az édesapjára nézve is, ha ilyet ki tudott mondani, az első, az a Salamonra vonatkozott, hogy így minősítette a Salamon királyságát, ami messzeföldön híres volt, hogy ő majd ettől is nagyobb királyságot fog alkotni, de a második még csúnyább, hogyha a kezében ostor volt apámnak, akkor én majd szeges korbácsot veszek. Hát ez az ifjak tanácsa volt, valószínűleg azt akarták, amit ma is ismerünk a pszichológiai tapasztalatainkból, mindannyiunknak vannak ilyen tapasztalatai, hogy keményen kell bánni az emberekkel, ezt ma munkavezetők, főnökök is alkalmazzák, hogy aki durva, aki kemény, aki nagyhangulatú, jobban félnek a beosztottjai, mint attól, aki esetleg engedékegyebb vagy csendes szavú. Lehet, hogy erre a hamis, vagy hát nem hamis, mert igaz, de nem igazságos módszert javasolják a Jeroboámnak, hogy büntesd meg őket, legyél kemény, ne hagyd magad, mert most esetleg elveszik tőled a királyságot, és ezt tanácsolja neki. Mi a következmény? A következmény az, hogy a nép és a Roboám király, érdekes, hogy csak ilyen kevéssel tér el a két név egymást, hogy Roboám és Jeroboám. Tehát Roboám ekkor megharagszik a királyra jogosan, a nép is, és hazamennek, és előtte még ezt az éneket, ezt a gúnydalt, vagy ezt a fenyegetést küldik Dávidnak, illetve nem Dávidnak, hanem a Dávid házának, ennek a királyi családnak, hogy mi közünk hozzád, most már elmegyünk, maradjatok itt is, mi pedig elmegyünk egy másik úton. És azzal is megtetézi ezt Jeroboám király, hogy Roboám küld valakit oda, és még ezt is megöletik. Megkövezik és megölik, ekkor végleg szétszakad az ország egy ilyen gyilkosság miatt, meg már teljesen kibékíthetetlennek tűnik, és valóban ketté szakad az ország. Északon, Izraelbe 10 törzs, és délen, Júdában, Jeruzsálem központjával 2 törzs külön választva, szétszakadva folytatja a maga életét. A Krónikák könyve lejegyzi azt, hogy Isten látta ezt előre, mert volt egy próféta, aki ezt megmondta, hogy sajnos ilyen következménye lesz annak, amit tett ez a király, hogy az ország ketté válik. Hát, ha hallgatjuk a híreket, akkor azt halljuk, most éppen Skócia szavazott arról, hogy ott akar maradni Nagy-Britannia közösségében, de hát az ország, a világ tele van most ilyennel, Ukrajna, Oroszország, és sorolhatnánk, ugye Izrael, Palesztina, hogy tragikus következményei vannak annak, hogy ha a vezető nem jól dönt, vagy ha a vezető nem Isten embere, ha nem tud megalázkodni, ha a nép biztatására olyan döntéseket hoz, amilyet nem kellene, lehet, hogy elér valami, de óriási vesztességet árán. A mi kis életünkben, bár mi sem vagyunk messze, most már szomszédos országban háborúznak, régen még azt mondtuk, hogy messze van, vagy messze vannak a háborúk, de most már ugye Ukrajna, amely határos országunkkal, ugye 20 kilométerre van az ukrajnai határ, most már ott is háború van. Reméljük, hogy nem lesz sokáig, imádkozunk értük, de a mi kis életünkben is lehetnek nagy jelentőségű dolgok, vannak is, nem háború, hanem más dolgok. Ne döntsünk rosszul. Hallgassunk Isten igéjére. Ne rakjunk terhet másokra, vagy ha terhet jelentünk másoknak, kérjünk Istentől saját erőt, és hordozzuk, viseljük a mi terheinket, gondjainkat. Kérjünk Istentől vezetést. Egy-egy helyzetben hogyan válaszoljunk? A végén hadd említsem meg, hogy esetleg valaki nehogy azt higgye, hogy az ifjak azok mindig rosszul döntenek, és az öregek mindig jól. Mert ebből az igéből lehet, hogy valaki azt következtetheti le, na most hazamegyek és megmondom a fiamnak, unokámnak, a tőlem fiatalabbnak, és mindenkinek megmondom, hogy mivel én hívő ember vagyok, Bibliát olvasok, én mindig jól döntök, és én mindig jól csinálom, amit kell, nem. Tehát itt az ige valóban az ifjak tanácsát negatívnak állítja be, de vigyázzunk arra, mi idősebbek, tapasztaltabbak, vagy Bibliát olvasók, hogy ne legyünk a fiatalabbakkal, a kezdőhívőkkel, még a bűnösökkel sem fennhéjázóak, lenézőek. Most olvasok egy könyvet, csak röviden említem meg ezt a könyvet is, ennek a tartalmát, hogy ott úgy írja le a könyv, hogy a fiatalabb generáció mindig úgy érezte, hogy az idősebb generáció, a szülők nem bánnak velük igazságosan, nem értik meg őket, és leírja ott az egyik lány, aki valami rossz döntést hoz, úgy gondol, hogy az apukája mindig csak azt vette meg magának, amit akart. A fiatalabbnak, a gyereknek mindig azt mondta, hogy nem kell az neked. Én amikor jó, volt a háború, meg volt a szegénység, akkor így volt, úgy volt, nem engedhettük meg magunknak. Nem adom meg neked, de magának megvette. És a gyerek, a fiatal, az nagyon éles szemmel figyeli kritikusan a felnőtt életét, ezért nem tudjuk sokszor a gyermekeinket a gyülekezetben sem megtartani, mert nem mutatunk jó példát, lehet, hogy beszédünkkel igen, de nem tudjuk őket, nem tudjuk kívánatossá tenni azt az utat, amit mi járunk. Miért? Mert sokat hibázunk is, nem is ismerjük el sokszor, hogy nekünk is kellene, és kell változni, alakulni, és ezt folyamatosan kell tenni. Szóval nehogy valaki azt gondolja, hogy ha már régebben vagyunk egy gyülekezetben, akkor mi mindenben bölcsek vagyunk. Akkor vagyunk bölcsek, ha ott van a kezünkben a bölcsességek könyve, a könyvek könyve, és azt szerint élünk. De hadd kérdezzem, úgy élünk mindig? Tanítsuk a fiatalokat, az utánunk jövő nemzedéket, imádkozzunk értük, hordozzuk őket szeretettel. Egyszer valaki úgy fogalmazott, az egyházban a fiatalok a gáz az autóban, és a sebességváltó, amit fiatalok szeretnék ugye gyorsan menni az autóval is, a motorral is. Tehát az egyházban is így van ez, hogy ők a gáz, meg a sebességváltó, az idősebbek, meg a kuplung, meg a fék. Ugye a kuplung az, ami ugye a sebességváltónak lehetővé teszi, hogy két fogaskerék összekapcsolódjon, eltávolítja egymástól, azokat is összekapcsolja a különböző fogaskerekeket. Hát igen, így kellene nekünk, hogyha a fiatalok nyomják a gázt, akkor nem kellene azonnal nekünk a fékbe taposni, vagy azonnal elfordítani a kulcsot, hogy állj, hanem meg kellene próbálni. Ha mi is vagyunk annyira bölcsek, akkor és miért ne lennénk a helyes irányba, a helyes sebességgel megtartani őket. Tehát nem mindegy, hogy milyen tanácsra hallgatunk, és nem jó tanácsokat ad nekünk, fogadjuk meg azokat, és élni fogunk, és másokat is életre segítünk, és nem lesz szakadás, nem lesz ilyen tragédia életünkben, de még talán egy mondatot hadd mondjak, ha van is ilyen, mert néha elkerülhetetlen, hogy jól teszünk mindent, jó döntést hozunk, mégis van az életünkben, családunkban, környezetünkben szakadás, akkor ha tudjuk, hogy jó úton járunk, akkor ne alkudjunk meg, képviseljük tovább azt, amit igaznak hiszünk Isten igéje alapján, és akkor jön majd valami segítség nehéz helyzetünkben. Áldjon meg Isten bennünket, mindannyiunkat. Amen.